A bálványimádó. Barsi Ödön regényét felolvassa gépész. Első fejezet. Cortez lovagjai. A hacienda a tó partjára épült. Széles, nyitott korridorjáról messze el lehetett látni a vidékre. A táj általában békésnek hatott, de a látóhatár peremén fenyegetően tornyosultak az ég felé a Popocatépetl és az Iztaccíhuatl fehér csúcsai. Ezek a különös, félelmetes hegyek úgy magasodtak fel Mexikó kiszáradt, napégette földjéből, mint két fehér sapkás, roppant őrszem. Az ezüst szürke ködök időnként eltakarták ugyan a fehér kolosszusokat, de ha nem látta is őket az ember, mégis érezte a jelenlétüket, és tudta, hogy ott vannak, és őrzik a különös országot, ahol valamikor a tollas kígyó tiszteletére roppant kagylókürtök rikoltottak a paloták erkélyeiről, és ahol a mélyhangú dobok dübörgése adta meg a jelt a véres ember áldozatra Yumcsak oltárán. Iztaccíhuatl, a fenséges hegy, melyet fehér asszonynak neveznek a benszülöttek, csak ugyan a hó fehérségével szikrázott a napsütésben, míg a Popocatépetl árnyékba süllyedt, és kúpja felett hatalmas füstkígyó kavargott az ég felé. A tó nyugodt és csendes volt, mintha olaj folyt volna szét a felszínén. A halászbárkák négyszögletes vitorlái pegyhütten lógtak le az árbócokról. Szellő sem rebbent. A tó partján mozdulatlanul emelkedtek a magasba az orgona kaktusz sötét oszlopai, a zöld levelű borsfák és a hajlott törzsű füzek. A part mellett a vízszínén tavi jácintok fehérlettek. A nagy csendben és mozdulatlanságban csak a vízimadarak jelentettek valami mozgást, amint lomha száncsapásokkal keringtek a homok dűnék felett. Néhány rozzant kenu hevert a homokban, a legtöbbnek nem volt oldala. A csónakokkal telt homokpadon túl sziklák sötétlettek. A hacienda is sziklára volt építve. A hosszúkás épületet minden oldalról olajzöld banánok és mangófák vették körül, úgyhogy a tető alig látszott ki a fák sűrűjéből. A dús növényzet sok évű munka eredménye volt. Don Carrizal, a hacienda ura, nagy nehézségekkel vitette fel a földet a sziklára, de a kert végül mégiscsak elkészült. A környékbeliek a csodájára jártak. A hasziendát és a sziklára épült kertet nehéz lett volna megtámadni. A kapu kiképzése a régi várak bástyáira emlékeztetett, lőréseivel és teraszként kiképzett tetejével. A kapuhoz 70 lépcsőfok vezetett fel. A lőrések úgy voltak elhelyezve, hogy szükség esetén két puskával az egész lépcsőt meg lehetett tisztítani az esetleges támadóktól. A kapu tetejéről messzire el lehetett látni a sziklás domboldalra, az orgona kaktusz bokrok sűrűjére és az ősrégi útra, mely a tó mellett vezetett a hasziendához. Alkonyodott. A tornácon egy idősebb férfi üldögélt. Don Carrizal. Ő volt a hacienda ura. 50 éves lehetett, haja és bajusza fehéren vált el napbarnított arcától. Fekete ruhát viselt, a derekán skarlátvörös öv volt, melyből két elefánt csontnyelő revolver kandikált ki. Mozgása nyugodtnak és megfontoltnak látszott. Szinte szoborhoz hasonlított, amint kissé előredőlve figyelte a messzeségbe kanyargó fehér utat. A szeméhez emelte látcsövét, aztán a fejét csóválta. A vendégeknek már régen meg kellett volna érkezniük, és a fiát is hiába várta vissza, akit elébük küldött. A nap már lebukni készült a távolban kéklő dombok mögött, és vörösen ragyogta be az utolsó sugaraival a Popocatépetl és a fehér asszony hófötte csúcsait. Volt valami furcsa, baljóslatú ebben a késői ízzásban. Vihar előtti csend, mormolta a hacienda ura, és ellenzőt formálva a kezéből a tóra nézett. Az alkony arany létrája ragyogott a vizén. A férfi azonban a távolban felbukkanó foltot nézte. Egy motoros volt. Gyorsan közeledett, és néhány perc múlva már a messzelátó üvegén keresztül meg lehetett különböztetni a bárka utasait. A kormánynál egy sovány férfi ült csupasz lábszárral, a peonok hagyományos öltözékében, a fején malomkő nagyságú szalmakalappal. A hacienda ura azonban a motoros utasát figyelte. egy magas termetű, fehér ruhás férfit, aki kissé előrehajolva ült az ülésen. Széles karimájú kalapja eltakarta az arcát, de Don Carrizal így is megismerte a környék egyik legnagyobb haciendájának tulajdonosát, Don Philip Herradurát. A motoroson egyébként még igen sok hely volt, mint ezt a benszülöttek levélből font szőnyegeivel letakart üres padok jelezték. Legalább 20 személy elfért volna a bárkán, de Don Herradura szeretett egyedül utazni. Egyébként is különc hírében állt, és viselkedéséről sok furcsaságot meséltek a környéken. A nap lehanyatlott a kék dombok mögött, és most egyszerre felbukkantak a messzeségből a tópartján a peonok szögletesen épített viskói és a templom kettős tornya, melyet a nap ragyogásában eddig alig lehetett kivenni. Váratlan szélroham borzolta végig a tó tükrét. A borsfák egyszerre meghajoltak, mint az udvaroncok a király előtt, és a pálmák koronái is lomha imbolygásba kezdtek. Ő felsége, a vihar, bejelentette érkezését. A homokpadokon pihenő vízimadarak egyszerre szányra kaptak, és ilyet rikoltással vették útjukat az aszték ciprusok felé, ahol védelmet reméltek. – Kössétek ki Don Herradura bárkáját! – kiáltott La Hacienda ura a kertben dolgozó cselédeknek. A hatalmas kapu most nyitva volt, és így nem sok időbe került, amíg a barna bőrű legények leszaladtak a lépcsőn a tópartjára. Don Carrizal ismét az útra irányította a tekintetét. Ezúttal nem hiába. Lovasok tűntek fel messze. Előbb csak apró pontoknak látszottak, de szemlátomást közeledtek. A Hacienda ura 5 lovas számlált meg. Nem sokára megismerte valamennyit. Elől nyargalt a fia Alonso, Don Damaras, mögöttük Don Baledza és Don Morrida, míg a menetet a fiatal Ramon zárta be. Mercedes, vendégek jöttek, kiáltott be Don Carrizal a szobába a lányának. Mercedes a másik verandán tartózkodott, ahonnan csak a kertet lehetett látni. Annyira elmerült a virágok, a sárga banánok és tömött lombú mangófák szemlélésében, hogy csak másodszori hívásra jött át a nyitott piaczára, ahol az apja ült. Mercedes szép volt. Sötét haja laza fürtökben omlott a vállára. Nyugodt nézésű sötét szeme és korálpilos ajka festményre kívánkozott. Óra vékony és egyenes volt, mint a görög szoboroké. Fehér ruhát viselt, amelyet égszínkék serapedíszített fényes sejembojtokkal.
Végre, már azt hittem, hogy nem fognak eljönni, mondta a lány, amikor megpillantotta a lovasokat.
Az utolsó pillanatban érkeztek meg, jegyezte meg Don Carrizal. A vihar már a nyakunkon van. Átmentek az egyik belső szobába, amelyik lovakteremnek is beillett volna. A hosszú asztal körül magas támlájú székek álltak a Carrizal család címerével. A falon sötét olajképek fügtek, melyek régi spanyol harcosokat ábrázoltak lovagi tornákon és véres háborúkban. A sisakos alakok, szakállas ágyuk, kivont kardok és a lengőzászlók egyik képről sem hiányoztak. A bejárattal szemben azonban csak egy kép lógott. Cortés ábrázolta a mexikói spanyol birodalom megalapítóját. A kép alatt egy feszület sötét lett. A terem nyitott ablakán keresztül a Hacienda bejáratára lehetett látni. A cselédek éppen ebben a pillanatban csukták be a nehéz kaput az érkezők után, és a széles vasrudakat gondosan feltették a hatalmas kapuszárnyakra. Egy lobogó ingű peon viharlámpával a kezében felmászott a kapu tetején lévő tornyocskába. A második nagy szélroham is megérkezett, és megrázta a mangófák lombjait. Furcsa, elnyújtott hang hallatszott, amely hasonlított az éhes jaguár ordításához. A letépett leander virágok úgy röpködtek a kertben, mint óriási fehér pillangók. A pálmafák meghajoltak, és a banán széles levelei elterültek a földön. Vakítóan éles egy-egy villám cikázott végig az ég sötét kék kárpitján. A dörgést még nem lehetett hallani. Az ajtó feltárult. Először Don Herradura lépett a szobába. Magas termetű férfi volt, arcából teljesen hiányzott a mexikói jelleg, inkább valami mongolos vonást lehetett felfedezni rajta. A kiálló pofacsontok és a kicsit ferde szemek első pillanatra feltűntek mindenkinek. Színfekete bajusz a patkó alakban simult erős állára. Kutató szemöldöke felett állandóan mély ráncok vésődtek a homlokába. Don Damaras javakorabeli férfi volt. Peresedő bajusza jól illett markáns arcához. Don Baledza vigasztalanul sovány volt, míg Don Morrida lehetetlenül kövér. Csodálatos képpen a két férfi rendszerint együtt mutatkozott. Szomszédos birtokosok voltak, és nagyon gyakran összejártak. Külön-külön azonban egyik férfi sem hatott komikusan. Baledza soványságában volt valami ördögi vonás, és Don Morrida minden kövérsége mellett is imponálni tudott az embereinek. Don Ramon egészen fiatal férfi volt. Olajbarna bőréről, világítóan fehér fogsoráról és csillogó hajáról sokat beszéltek a nők. Alonso a házurának egyetlen fia lépett be utoljára. Kissé lányos képű fiú volt, alig több 20 évesnél. Általában jó lovasnak és gyorskezű puskásnak ismerték. Így festett tehát a társaság, amelynek tagjai ezen a viharos alkonyaton összegyűltek Don Carrizal házában. Mercedes üdvözölte a vendégeket, de azután hamarosan eltűnt a másik szobában, és nem is mutatkozott többé. A férfiak elfoglalták kijelölt helyeiket a hosszú asztalnál. A Hacienda ura éppen szemben került Cortez képével. Ez a festmény megközelítette a valóságos életet. Aki először látta, önkéntelenül is arra gondolt, hogy a nagy hódító valóban így nézhetett ki. A páncél sötét csillogása és a bőr sárgás színe szinte kísértetiesen idézték a nagy spanyol hódító emlékét. Don Carrizal felemelkedett a helyéről. A többiek követték példáját.
Viva Cristo Rey! Üdvözölte a házura az egybegyűlteket. Viva! Morogta az engedelmes kórus.
Carrizal eskűre emelte a kezét.
Mondjátok utánam az esküt. Én, Cortez lovagja, megesküszöm, hogy mindamból, amit hallani fogok, másnak soha semmit el nem mondok. Ha mégis megtenném, legyek örökre átkozott, a föld és a víz ne vegye be a testemet. Ámen.
Ámen,
zúgta a kórus.
Carrizal állva maradt, míg a többiek leültek. A vihar időközben elérte tetőpontját. Az ablakpárkányon úgy kopogtak az esőcseppek, mint a puskagolyók. Fényes villám kunkorodott végig az égen, hosszan kacskaringózva, mint egy mesebeli gausú ostor. Aztán csattant egyet. Az ég és a föld is beleremegett ebbe a csattanásba. A kert szabálytalan időközben kivilágosodott és elsötétedett. Dörgés dörgést követett. Az eső pedig zuhogott kérlelhetetlenül és vigasztalanul, mintha csak Hume Chak, a régi asztékok esőistene borította volna nedves ködfátylát a mexikói tájra.
Cortez lovagjai, kezdte a Hacienda ura a beszámolóját. A tollas kígyó ismét felemelte a fejét, hogy elpusztítsa vallásunkat. Örjöngő hívei megint halált és pusztulást akarnak zúdítani a békés haciendákra, a peónok nyomorult falvaira és Krisztus megszentelt templomaira. Tudomásomra jutott, hogy szombatról vasárnapra virradó éjjel a már ismert förtelmes szekta tagjai el akarták hurcolni a templomokból a kegyszereket, a szentképeket és a szobrokat.
Ott leszünk mi is, mondta Ramon.
A Hacienda ura a fiatalember elszánt arcára pillantott.
Úgy van, ezt kérem tőletek mindannyiótoktól. Akadályozzuk meg fegyveresen a banditák garázdálkodásait, és ne tűrjük, hogy kifosszák a templomainkat.
Nem fogjuk tűrni,
kiáltotta Don Baledza, és kísértetiesen megnyúlt árnyéka fenyegetően rajzolódott ki a falon.
Cortez lovagjai, emelte fel a hangját újra a házigazda. Jól tudom, nem kis áldozatot kívánok tőletek, de vigasztaljon az a tudat, hogy szent ügyért harcoltok. A tollas kígyó félőrült hívei mindent elkövettek ebben az országban vallásunk ellen, amit csak el lehetett követni.
És a kormány tűri ezt?
Vágott közbe Don Morrida, és a hangja olyan mélyen zengett, mint a távoli mennydörgés. Ramon legyintett.
A kormány a legkényelmesebb megoldást választotta. Egyszerűen nem törődik semmivel. Csináljon mindenki, amit akar. Ez most a jelszó.
Gyalázat!
Hangzott minden oldalról.
Mégiscsak az a gonosztevő a főbűnös, aki a tollas kígyónak adja ki magát, és így toboroz magának híveket,
mondta Don Morrida.
Úgy van, szögezte le Baledza.
Agyafurt gonoszság vagy elmebaj kell ahhoz, hogy valaki régi aszték istennek képzelje magát.
Harmadik hónapja, hogy megalapítottuk társaságunkat, és mondom, hogy fantomot kergetünk. Amikor már azt hisszük, hogy a gyűlölt ellenfél végre a kezünk között van, ismét csak kisúszik az ujjaink közül. Valamikor tizen ültünk ennél az asztalnál, és most csak heten vagyunk. Hárman közülünk áldozatul estek a tollas kígyónak. – Ne mondd ki ezt a gyűlölt nevet! – csattant föl Damaras. – Miért ne mondja? – kérdezte Baledza. – Hiszen az egész vidék az ő nevétől hangos. Mindenütt ott van, utunkat állja, legyilkolja embereinket, elpusztítja a papjainkat. Dühös szörnyetek, akit el kell pusztítani.
Csak a nevét tudnám, mondta Don Morrida, és kövér keze ökölbe szorult.
Ha a nevét tudnánk, akkor már nem volna ellenfelünk, jegyezte meg a Hacienda ura. A tollas kígyó ereje abban rejlik, hogy a valódi nevét senki sem ismeri. Felbukkan és eltűnik, mint egy fantom.
De egy napon mégis a hatalmunkba kerül, jegyezte meg Damaras. És ez a nagy leszámolás napja lesz. Addig pedig vakon követünk téged, Don Carrizal.
A Hacienda ura bólintott. Köszönöm a bizalmatokat. Szombaton itt találkozunk, mielőtt leszáll az alkony, és innen indulunk a templom megvédésére. Barátaim, köszöntsük egymást a most már hagyományos kiáltásunkkal. Viva Cristo Rey!
Viva!
Mondták utána a többiek komoran és ünnepélyesen. A vihar elvonult, és a vendégek is távoztak. A nedves kavicsokon még ott fehérlettek a letépet leandervirágok, és a növényekről még csepegett a víz, de az eső elállt. A sűrű, nehéz felhőkárpit elvonult a tó másik végére. A víz sötéten csillogott, de a magasban már megjelentek az első csillagok. A távoli dombháton most jól lehetett látni a fehérre meszelt templom kettős tornyát a holdfényben. A holdkorong valószínűtlenül nagy volt, mint egy óriási sárga mangó, és mindinkább kiemelkedett a kavargó felhőkből. A levegő hűvös volt. Mercedes összehúzta vállán kék serepéját, és apja kíséretében sétára indult a kertben. Csak hamar Alonso is csatlakozott hozzájuk. Úgy érzem, hogy ennek a vidéknek a békéjét nekem kell megvédenem, mondta Don Carrizal. Az egyszerű népnek a valláson kívül alig van valamije, és most lelkiismeretlen emberek ezt is el akarják venni tőlük.
Kicsoda a tollas kígyó, akit annyiszor emlegettek?
Kérdezte Mercedes.
Régen elpusztítottam volna, ha ismerném, válaszolta Hacienda ura komoran. Csak annyit tudok róla, hogy a legnagyobb gazember, aki valaha Mexikó földjén járt. Senki sem ismeri, és mégis mindenütt vannak hívei, akik elszántak és vakmerőek. Azt hírezteli magáról, hogy azonos a régi asztékok istenével, a vérengző tollas kígyóval.
És vannak emberek, akik elhiszik ezt az ostobaságot?
Sajnos sokan, válaszolta az öreg úr elszomorodva. A legtöbb ember hajlamos a babonára, és örül, ha olyasmit lát vagy hall, amit egyszerű eszével nem képes megérteni. Nos, ez a hétpróbás gonosztevő gondoskodik arról, hogy olyan dolgok történjenek, amik túlhaladják a nép értelmét. A múlt héten ellopták a templomról a keresztet, két héttel később pedig mise közben leszakadt a kórus lépcsője. Talán mondanom sem kell, hogy mindkét esetben alávaló büntény történt, és mégis akadtak olyanok, akik csodát láttak a kereszt eltűnésében és a tegnapi merényletben.
– És mi a végcéljük ezeknek a bünténeknek?
– kérdezősködött tovább Mercedes. Don Carrizal vállat vont. – Magam sem tudom. Talán a hatalom megszerzése, talán a szenvedélyek felkorbácsolása. Ha megszűnik a törvényes rend, akkor mindig lesznek olyanok, akik a zavarosban halásznak.
Talán valaki a környék legnagyobb haciendáját akarja megszerezni. Nem lehetséges ez?
Vetette fel a kérdést Alonso. Don Carrizal elgondolkodva pillantott fia nemes vonalú arcára.
Hát, ez sem lehetetlen. Ha a környék nem biztonságos többé, akkor bizonyára mindenki szívesebben válik meg a birtokától, mint a jelenlegi viszonyok között. De azt hiszem, vendég jött.
A nehéz kapu szárnyai megcsikordultak. Egy fehér nadrágos és mestelen felsőtestű férfi eltolta helyéről a keresztvasakat. A kaput nem nyitották ki egészen a cselédek, csak annyira, hogy a reverendás ember beléphessen a kertbe.
Szilaó atya,
mondta Don Kárical örömmel, és a pap elé sietett. A két férfi hosszan szorongatta egymás kezét. Szilau atya már öreg volt. Sárga, ráncos arca a régi pergamenekre emlékeztetett. Haja fehéren hullott a homlokára, de a szeme fiatalos tűzzel csillogott.
Nos, mi újság, atyám? Kérdezte a házigazda.
A pap fénylő szeme egy pillanatra elhomályosodott.
Sajnos nem mondhatok jót. Újabb csapások. De hiszem, hogy az egyház hajója, amely már annyi vihart kiállott, nem fog ebben a mexikói posványban sem megfenekleni.
Történt valami?
Szilaó bólintott.
El akarják égetni a szentek szobrait, és a boldogságos szűz templomában valami bálványképet akarnak felállítani. Tegnap a mise után a templomban röpcédulát találtam. Egyet elhoztam.
Don Kárical kisimította a gyűrött cédulát. Arca mindinkább elborult. A röpcédulát valami kézi sajtón állíthatták elő. Tartalma a következő volt. Közeleg az óra, amikor a tollas kígyó, a száműzött Isten visszatér, és meghódítja egész Mexikót. A templomok harangjai elnémulnak, és a dobok ütemére jönnek Mexikó régi, dicső istenei, hogy elfoglalják méltó helyüket. Először maga a tollas kígyó érkezik meg. Őt követi a harcos Huitzilopuchti, és végül megérkezik Yumchak Isten is, hogy esővel árassz el a szomjas földet. Készüljetek a harcra, emberek! Jelszavunk, viva la muerte!
Zagyvaság,
mondta Don Kárical, de az arca gondterhetnek látszott. Hány cédulát találtak?
Sok százat, válaszolta a pap. Még a kóruson is szétszórtak néhány tucatot, pedig a lépcsőt még nem javítottuk ki, és csak létrán lehet feljutni oda. És ön tud valami hírt?
Sajnos jót én sem mondhatok, válaszolta a házigazda. Tudomást szereztem arról, hogy szombatról vasárnapra virradó éjszaka megtámadják a templomot.
Per amorem Dei,
mondta az öreg pap megdöbbenve.
És ez igaz volna? Biztos ez?
Biztos, válaszolta a házura. De az is biztos, hogy azon az éjszakán Cortez lovagjai is őrködni fognak.
Az öreg pap éppen mondani akart valamit, amikor egészen váratlanul eldördült egy lövés. Az éles csattanást hangos feljajdulás követte, és az őr, aki viharlámpával gunnyasztott a kapu tetején, megtántorodott és kiterjesztett karokkal a lépcsőre zuhant. A lépcső ugyanis belül is folytatódott, és felvezetett a sziklakertbe, amely majdnem egy szinten volt a kaputőrző tornyocskával, ahonnan az őr leesett. Don Kárlicár előrántotta a fegyverét, és a fia követte a példáját.
Gyorsan be a házba, megtámadták a haciendát! Kiáltotta egy hang.
A pap magával húzta az ellenkező Mercedest, míg Don Kárlicál és a fia a kapu felett lévő toronyba igyekeztek, ahonnan szemmel tarthatták az egész lépcsőt. A kapu belső oldalán a kertbe vezető lépcsőn feküdt a lelőtt őr véres teste. A szerencsétlen még élt, de hörgését elnyomta a kapu páncárnyak csikorgása. A támadók felkészültek az ostromra, és egy hatalmas ruddal rohamozták meg a bejáratot. A lépcsőn hemzsegtek az emberek. Don Kárlicál lehajolt az egyik lőréshez, gondosan célzott és elsütötte a revolverét. A válasz vad fájdalom kiáltás volt. Az egyik ember összerődött a kapu előtt. Most Alonso revolvere is megszólalt. Lentről valóságos sortűz ropogott, golyók pattogtak a melvéden, és vakolatdarabok röpködtek a szélrózsa minden irányában. A hacienda urát azonban mindez nem zavarta. Újra nyugodtan célzott és lőtt. Ismét egy alakbuk fencezett le a mélységbe. A támadók azonban tovább döngették a kaput. A vasrudak meghajoltak, de nem engedtek. Most újra Alonso lőtt, ő is gondosan célzott, és golyója a harmadik támadót terítette le. Lentről vezényszó hallatszott, és a golyók újra pattogni kezdtek a melvéden. Mercedes a verandáról figyelte az egyenlőtlen küzdelmet. Egy golyó a feje mellett süvített el, és szétrepesztett egy dísztányért. A pap beljebb akarta húzni Mercedest, de a lány nem hagyta magát.
Segítenünk kell,
mondta, és lekapta az egyik szegről a fegyverét, amellyel vadászni szokott.
Szenyorita, könyörgött a pap, kérem jöjjön be a szobába, és adja nekem a puskáját, majd segítek én Don Kárlicálnak.
Maga csak imádkozzék, atyám,
mondta Mercedes, és ledobta a válláról színes serapéját, amely jó célpontú szolgált volna az ellenségnek. A pap megdöbbenve látta, hogy a lány milyen otthonosan mozog a veszélyeztetett kertben. Kissé előrehajolva, de bámulatos gyorsasággal haladt előre, és a puskáját már is megtöltötte, mire a lőrésekhez ért. Már nem a régi Mercedes volt, szép, de veszedelmes ragadozóra emlékeztetett, amint fegyverével lesben állt. A vállához kapta a puskát, és tüzelt.
– Vissza!
– Don Carrizal kétségbe esetten integetett a lányának. Mercedes azonban nem fogadott szót, és megcélozta az egyik embert, aki egy fűzfa mögül lövöldözött a toronyra. Gondosan célzott, és elsütötte a fegyverét. A fűz szürke törzséről feketén vált el a groteszk alak, amint szánalmasan kapálódzott, és meg akart kapaszkodni a lehajló ágban. Ekkor találta a második golyó, és hangos ordítással zuhant le a meredek parton. A fekete víz fehéren fodrozódott egy pillanatra, aztán újra elsimult.
– Bravo, Mercedes!
– kiáltotta Alonso. A fiatalember egy pillanatra feltérdelt, de a következő pillanatban elfojtott kiáltást hallatott, és elterült a cementpadlón. Arcát elöntötte a vér. Mercedes éles sikoltással dobta el a fegyverét, és nem törődve a körülötte zizegő golyókkal, a sebesülthöz rohant, és a nevén szólongatta a fivérét. Szavait egy sortűz félelmetes ropogása szakította meg. A támadók az ócska csónakházba fészkelték be magukat, amely a kaputól mindössze 50 méternyire lehetett a vízpartján. A düledező épület tetején tisztán lehetett látni a lövések felvillanását.
– Istenem, tégy csodát!
– mondta a pap összekulcsolt kézzel. Sovány alakját megrázta az okogás. A kert felől három peón jelent meg. Az egyik puskát tartotta kezébe, a másik kettőnél revolver volt.
– Ide hozzám!
Kiáltotta a Hacienda ura.
– Hol bujkáltatok ilyen soká? – Egy csoport hátul akart behatolni a kertbe,
kiáltotta vissza a puskás ember.
– Közibük lőttél?
– Hárman ott maradtak,
hangzott a válasz.
– Derék fickó vagy,
kiáltotta Don Carrizal, és újból célba vette a támadóit. Lentről is ropogtak a fegyverek. Újabb emberek jelentek meg a lépcsőn. Felkapták a rudat, hogy utolsó rohamra induljanak a kapu ellen. Ekkor történt a csoda. A harangot félreverte valaki a faluban. Az érces hang messze elszállt a dombokon és vizeken át, és fellármázta az egész környéket. Olyan messzire is elhangzott, ahol a puska ropogásra alig ha lettek volna figyelmesek az emberek. A támadók harci kedve is, mintha megcsappant volna. A lépcső teljesen kiürült, és a banditák most már biztos fedezékből tüzeltek a védőkre. A kapu előtt csak a halottak hevertek. A lépcsőt sötétre festette a vér. Egy hatalmas termetű férfi a hátán feküdt, gonosz fehér arcával a csillagok felé fordult. Egy másik fél oldalt hevert, és a keze olyan furcsán nyúlt előre, mintha fel akarna kapaszkodni a lépcsőre. A harang pedig zengett, kondult, egyre szilajabban, túlharsogva a harci melódiát.
– Ramón jeladása!
– kiáltotta Mercedes, és nyugatra mutatott. A tó partján, ott, ahol a fiatal spanyol hasziendáját sejtette, a tűzvörös vízfénye festette meg az eget.
– A segítség útban van, – mondta Don Carrizal felvillanyozva, és újra lehasalt a lőrés mellé.
A fegyverek még ropogtak, de most már csak szorványosan. A harangzúgás egy pillanatra sem szűnt meg, és a távoli tűzön nőttön nőtt, terjeszkedett az égbolton, mint egy óriási piros virág. –